Kedves hallgatóink, a következő percekben Ember Sándorral, a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatójával beszélgetünk, aki egyben a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség főgondnoka is. Noha gyermekkorában nem részesült vallásos neveltetésben, kíváncsisága, érdeklődése hamar a nagyszülői házban lelt Biblia és az abban olvasott mondatok felé fordult. Kiváló atlétaként a nyíregyházi tanárképző főiskola testnevelés földrajz szakára felvételizett, és a katonaság letöltése után elvégezte tanulmányait. Először Szolnokon tanított, majd visszatért szülővárosába. 16 éve dolgozott a Lillatéri általános iskolában, amikor 1998-ban felkérték a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola vezetésére. Ember Sándor, a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola igazgatója, egyébként debreceni?
Igen, debreceni vagyok, és sok évvel ezelőtt születtem Debrecenben, és végig itt éltem, itt jártam az iskoláimat, itt végeztem, itt sportoltam, és minden ide köt ez a városhoz.
Beszélj egy kicsit a gyerekkoráról. Milyen gyerekkora volt? Gondolom, hogy megvolt a református neveltetés, mint háttér, ugye?
A nagyszüleim református hitben éltek, de érdekes módon azokban az években, 50-es, 60-es évekről beszélünk, a szüleim habár megkereszteltettek engem, de a vallásos nevelést nem tartották fontosnak. Így sokáig el is voltam zárva ezektől az ismeretektől. Már nagyobb gyermek voltam, amikor a nagyapáméknál egy református énekeskönyvvel találkoztam, és nagyon elcsodálkoztam, hogy milyen szövegek vannak abban. Szimpatikus volt, és tetszett.
Mi tetszett benne akkor gyerekfejjel?
Szép mondatok voltak. Szép emelkedett.
Emlékszik valamire így konkrétan, ami úgy megragadt önben?
Mondatok voltak. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
És értette is akkor ezeket a mondatokat?
Kevésbé, de valami mégis megragadott.
Volt, aki elmagyarázza?
Belőle. Nem, mert valahogy olyan szemérmesség volt az uralkodó abban az időben, hogy az ember ezt nem kérdezte meg, megnézegettem, forgattam a szívemben, aztán majd csak egyszer megvilágosodok. Nem volt olyan viszony, a szüleimmel pláne nem volt olyan viszony, hogy ilyesmiről beszéljünk. Többé-kevésbé ateista értékrendet képviseltek, és abban az időben a nagyszülők és az unoka között lényegesen nagyobb távolság volt, mint most a 21. században. Tehát ilyen bizalmas beszélgetésekre nem is nagyon kerülhetett sor. A gyerek valahogy úgy jelen volt a család életében, de nem volt piedesztára állítva. Most ennek lehet jó olvasata is, meg lehet kevésbé jó olvasata is, hogy milyen szerepet tölt be most a család életében a gyermek. Itt lehetnek jó vonulatok, meg lehetnek olyan mozzanatok, amelyek azért kritikátra szolgálnak. Abban az időben távolságtartás volt, nem is tegeződtünk a nagyszülőkkel, ha jól emlékszem. És azért nem lehetett ezeket megkérdezni, tehát az ember egy darabig csak úgy az oldalvon a mentéről figyelte, hogy mi is az, hogy egyház, hogy vallás. Habár azt tudtam, hogy református vagyok, és amikor az osztálytársaimmal beszélgettünk, akkor én ezt büszkén mondtam, hogy református vagyok, mert valamit azért úgy sejtettem, meg tudtam, hogy ez a debreceniséghez tartozik, talán egy kicsit ez a magyar vallás. Már akkor azért éreztem azt, hogy a reformátusság az nem ugyanaz, mint a katolicizmus. És aztán az ember járt az iskoláit, a Szoboszlói Általános Iskolába jártam 5 évig, aztán átkerültem a mostani Szent Anna utcán lévő, akkor úgy hívták Ady Endre Általános Iskolába. Onnan egyenes út vezetett az utca másik oldalára, a Tóth Árpád gimnáziumba, és ott is érettségiztem. Ennyit a debreceniségről, és közben 13 éves koromban elkezdtem a debreceni sportiskolában atlétizálni, ahol sikerült szép eredményeket elérnem egyéniben, váltóban.
Tehát futás volt.
Futás volt, így van, 400 méteres síkfutás, illetve gátfutás különböző fajtái, és ott, ha szabad így mondani, Debrecen hírnevét öregbítettük, hiszen a debreceni sportiskola, vagy később a létrejött új egyesület, a DMT. Színeiben azért az ember mindig büszke volt, hogy Debrecennek is szállítja az eredményeket, sőt olyan versenyek is voltak, ahol a megyei válogatottban kellett jeleskedni, tehát még Hajdú-Bihar megyéért is ki kellett állni. És az is nagyon jó érzés volt, hiszen egy elválaszthatatlan a városa a megyétől.
És akkor a felsőfokú tanulmányok hol kezdődtek, és milyen döntés alapján?
Nagyon szerettem a földrajz tantárgyat a gimnázium során.
Miért?
Mert érdekes volt, abban az időben nem sokat lehetett utazni, az ember képzeletben utazott. Az utazási vágy az már elkezdődött 7 éves koromban, amikor elolvastam Jules Verne Némo kapitány című könyvét, majd fél évre rá a Grand kapitány gyermekei című könyvet, nyilván atlaszt kellett elővenni, tehát az utazás már akkor elkezdődött. Tehát valami elindult, a kíváncsiság, a térben való tájékozódásnak a képessége, az mindig érdekelt, hogy azt hogy lehet fejleszteni, hogy lehet elképzelni a világnak a különböző részeit.
Később sikerült egyébként ezt a vágyát így kielégíteni?
Hát Európában igen. Európán kívül nem. Tehát nagyon megszerettem a földrajztantárgyat, illetve a Tóth Árpád gimnáziumban kiváló testnevelő tanárom volt Kulcsár János, aki tornászember volt, de nagyon szerette a labdajátékot űző fiatalokat is, és az atlétákat is, és az ő személyisége is megragadott, és a kettőt összerakva földrajztestnevelés szak lett belőle. Jelentkeztem a nyíregyházi tanárképző főiskolára. Abban az időben szokás volt, hogy előfelvételisnek vették fel a hallgatókat, így aztán egy év katonáskodás következett, amelyet sikerült Kiskörösön, illetve Hódmezővásárhelyen a sportszázadnál eltölteni.
Sportszázad? Ilyen is volt, hogy sportszázad?
Ilyen is volt, hogy sportszázad. Összegyűjtötték azokat a versenyzőket, akik egy bizonyos szint fölött versenyeztek, több sportákból is, külön ugye az atlétákat is.
Velük másképp bántak ott a seregben?
Hát lehet azt mondani, hogy onnantól kezdődött az aranyélet. Tehát állandó kimaradás, nyugodtan kin lehetett lenni este 9-10 óráig, minden hétvégén eltávozás, ha az ember haza akart utazni Hódmezővásárhelyről, ami azért nem volt túl egyszerű, nyugodtan megtehette, akkor már nem kellett őrségbe menni, és azokat a szolgálati területeket nem kellett ellátni, amiket korábban a kiképzés során. Tehát ez kiváló volt, cserébe persze elvárták, hogy annak az egységnek szállítsa az ember az eredményeket, hiszen voltak versenyek, hadosztálybajnokság és minden egyéb.
Tehát illetve akkor a sereg színeiben versenyzett.
A sereg színeiben. Igen, úgy hívták, hogy Honvéd Kun Béla Ese. Én igazolt versenyzője voltam a Honvéd Kun Béla Esének abban az esztendőben, abban a néhány hónapban.
Hát akkor ez nem rossz emlék, mint más fiatal embereknek a katonaság, akkor nem volt annyira nyűgös ez a történet.
Hát ez a része már nem, de amikor mínusz 15 fokban kellett kínálni az őrségben, és ugye éjszaka is, mert a 24 órás őrség alatt 4x2 órát kell teljesíteni kint a szabadban, vagy a külső őrségben, ahol a fegyverraktár van, és bár ugyan az ország közepén nem volt várható, hogy támadás éri az embert, de azért mégis 90 éles lőszerrel fölfegyverkezve úgy volt vele az ember, hogy azért jó lenne, ha nem kellene használni, akár még figyelmeztető lövéses ezt a fegyvert, mert a lövészeten meghallgathattuk, hogy iszonyatos hangja van, rettentő félelmetes dolog, de hát szerencsére incidens nem volt. Nem volt, de akkor azok valóban kemény idők voltak, tehát az őrségeket azokat teljesíteni kellett. És minden egyébet, ami a kiképzéssel együtt volt, gyalogtúrától kezdve, futások, hát ez egy edzett atlétának egyébként olyan problémát nem jelentett. Inkább a megkötöttség volt nehéz, meg az, hogy az első időben nem nagyon lehetett hazautazni Debrecenbe. És azért csak hiányzott az embernek a kapcsolatrendszere, családja. Később ez lényegesen jobbra fordult, és aztán egy év után jött a leszerelés, mert indult a szemeszter, és kellett kezdeni a tanulmányokat.
És már mint katona viselt fiatal ember, kezdte a főiskolát.
Már katona viselt, így van, így van.
Ott mi akkor a főiskolán másképp tekintettek egy katona viselt fiatal ember?
Érdekes módon volt becsülete annak, hogyha valaki letöltötte a katonai szolgálatát, másképp tekintettek arra, mint aki beszivárgott a főiskolára. Ebben az érdekes, hogy ha valaki mondjuk könyvtár népművelő szakra került be, ott nem volt feltétel az, hogy katona viselt legyen.
De egy testnevelés
De testnevelés szaknál teljesen egyértelmű volt, akkor kezdhetem meg a tanulmányait, ha a katonai szolgálatra is alkalmas valaki. Tehát az volt a beugró, teljesíteni kellett. Nyilván az első része nem volt jó ennek a szolgálatnak, azért az szokatlan volt a gimnazista évek után, a második része az már lényegesen kellemesebb, és utólag persze az egész jó, mert nem baj, hogy ez benne volt az ember életében, mert fegyelmet is tanult, a rendet is tanult, megtanult az összes rendfokozatot, meg az összes fegyvernemet, és persze a megfelelő politikai tanításban is részünk volt, hiszen pontosan tudtuk, hogy melyik osztrák vagy olasz hegyi vadász ezred akar bennünket lerohanni az ország közepén, hiszen ilyen időket éltünk, hogy készültünk a békére azzal, hogy fegyverkeztünk. Furcsa volt, átláttunk már akkor a szitán, rögtön gondoltuk, hogy ez nem egészen így van, ahogy azt mondják, de ettől függetlenül visszabeszélni nem lehetett, mert hogy szigorú rend van, tehát azért azt megtanult az ember, hogy mit mondhat és mit nem mondhat.
Gondolom gyorsan elrepült ez a néhány főiskolás év, és hol kezdte a tanítást?
Szerettem volna Debrecenbe visszakerülni,
de nem
sikerült. Az Arany János gyakorló, akkor még az kettes számú gyakorló általános iskolája volt az akkori tanítóképző főiskolának. Oda szerettem volna, de egy orvosszal megelőzött az egyik csoporttársam, aki a mai napig ott tanít, ha jól tudom, és meg is állt a helyét, hála Istennek. Nekem pedig a gondviselés az utamat Szolnokra vezette. Szolnokon a Ságvári körúti általános iskolában, ahol testnevelés tagozat is volt, tehát MS szinten lehetett tanítani a diákokat. Ez egy nagyon nagy iskola volt, 1200 gyerekkel, lakótelepi környezetben, egy 4 fős testnevelés munkaközösségbe csöppentem be, és egy meglehetősen nagy tanári karba. Nagyon jó volt az első évet ott eltölteni. Alig várt az ember, amikor már a zsebében volt a diploma, hogy hozzáfogjon a munkához. Hiszen a tanítási gyakorlatok során, ezt azért érdemes megemlíteni, a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola gyakorló általános iskolájában kiváló szakvezetők tanítottak bennünket.
Ahogy most visszatekint, más volt akkor tanítani, mint most? Ha igen, akkor miben volt más?
Én lényeges különbséget nem látok. Tehát a szakmai része az ugyanaz. Tehát akár testnevelésből a mozgásanyag ugyanaz, mint 40 évvel ezelőtt volt. A földrajzi ismeretek is tulajdonképpen ugyanazok. Szűkült az évek alatt az, amit meg kell tanítani a gyerekeknek. A törzsanyag lényegesen kevesebb lett. Az óraszám is változott. Hát bejöttek olyan új tartalmak, például több óraszámon az idegennyelv, az informatika, amik ahhoz vezettek, hogy mivel a gyerek nem ülhet 40 órát az iskolában, más tantárgyaknak pedig lecsipkedtek az ismeret mennyiségéből.
Akkor még két kérdést teszek fel a témakörben. Tehát más volt a becsülete akkor ennek a szakmának, hivatásnak?
Hát akkor is a nemzetnap számosai voltunk. Hatalmas nagy fizetéssel nem rendelkezett az ember. 2500 forintos kezdő fizetésem volt, és mivel a főiskolai évek alatt elvégeztem a középfokú atlétikai edzői képzést, ezért azonnal jelentkeztem a szolnoki sportiskolánál, és föl is vettek, és ott újabb 1000 forinttal sikerült kiegészíteni szerény jövedelmemet. Az már elégségesnek látszott arra, hogy az ember családot alapítson.
Ott alapított családot, Szolnokon?
Szolnokon tanítottam akkor, amikor a házasságkötésünkre sor került. Hát ez egy szép történet. Egyetlen egy évet töltöttem Szolnokon, de ez felejthetetlen, mert utána sikerült visszakerülni Debrecenbe. 2 állás megüresedett Debrecenben, és a 2 állásból én az egyiket választhattam, mert a barátom kiválasztotta magának a másikat, viszont felajánlotta nekem azt, amelyiknek még nem volt gazdája, és így kerültem én 1982 tavaszán látogatóba, Lillatéri Általános Iskolába, ahol igazgatóasszonnyal megismerkedtem, és mivel kiderült, hogy én debreceni vagyok, még akkor is, hogyha Szolnokról jöttem haza, ezért megállapodtunk abban, hogy a következő tanévtől én a Lillatéri Általános Iskolában folytatom a munkámat, amely szintén tagozatos általános iskola volt, tesi tagozatos, és hát örömmel vetette bele magát az ember ebbe a tevékenységbe.
És egy év elég volt Szolnokon ahhoz, hogy családot alapítsa?
Hát egy régi kapcsolat velem volt. Nem szolnoki leányt vettem nőül, hanem igenis debreceni leányt, csak arra az időre volt tehető az, amikor mi házasságot kötöttünk. Tehát legényemberként mentem oda, és nősemberként távoztam. Egy év után szerettem a szolnokiakat, de nekem ott nem volt gyökérzetem. Tehát megismerkedtem én nagyon sok emberrel, és nagyon kedves emberek voltak, de a szívem visszahúzott ide a városba. Hát itt voltak a barátaim, a sporttársaim, nyilván a család is Debrecenben, tehát így alakult visszajöttem. Ha kellett volna maradni, nem okozott volna problémát, de
tetszett Szolnok?
Tetszett, érdekes volt, nagyváros, sok lehetőség volt. Jó volt az iskola, érdekes személyiségek voltak a tantestületben, kedves kollégák, jó barátok, befogadták hamar az embert, jó emberek a szolnokiak. Szolnokiak is, és a debreceniek is.
Ember Sándorral, a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola igazgatójával beszélgettünk.